Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Schiffer András, a Lehet Más a politika parlamenti frakciójának vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Hány aláírás gyűlt össze eddig a NAV gyakorlatát vizsgáló parlamenti bizottság összehívása érdekében?
Hát a jó ég tudja, mert amit most kiadtunk az Indexnek, ott van egy szám, annál valamivel több talán, mert...
77 volt, nem, 77 kell.
77 az, amennyi kell, és ugye 42-ről beszélnek, de az van, hogy hát Gőgő Zoltán és Kovács Tibor szocialista képviselők az órom előtt írták alá, és azt hiszem csak az egyiküket találták most meg, mindegy, szóval ők ketten aláírták, és a Jobbik frakcióból is, akik aznap nem voltak bent a házban, azok is aláírták azóta, én úgy
de
tudom.
De Jobbik úgy nézem, hogy testületileg benne van.
Ilyen nincs a testületi, mert ezt egyenként kell, tehát pont ezt mondtuk a szocialistáknak, amikor ugye hát ott hőbörögtek azon, hogy ők a Jobbikkal nem, hogy mi országgyűlési képviselőket kerestünk meg. Egyetlen frakciót nem kerestünk meg, és hát maga a házszabály úgy szól, hogy képviselő, 77 képviselő kell, tehát itt frakció döntés ebből a szempontból nem játszik.
Jó, de gondolom, hogy
jó, tehát egy a lényeg, szerintem nagyjából mindegy is, hogy milyen számról beszélünk, mert hogy most 42 vagy 52, ez nagyjából mindegy. A szocialista párt vezetése közölte, hogy nem írják alá, a demokratikus koalícióhoz tartozó független képviselők pedig szintén közölték, ugye most legutóbb Varjú László az ATV.hu-n, hogy nem kívánják aláírni, mert hogy ott van a Jobbik aláírás.
Tehát akkor elvileg sem jöhet össze a 77.
Hát, ha csak nem gondolja úgy a Fidesz, hogy egy felelős kormánynak, vagy egy felelős kormányzati többségnek egy ilyen esetben az a dolga pontosan a saját és, a, és az állami intézmények becsülete megóvása érdekében, hogy azonnal minden fronton minden lehetséges vizsgálatot maga kezdeményezzen.
Hogy látja, elég a volt adó ellenőrzésre, most már van még egy, aki egyelőre
hát
és majd még lesz. Ez elég ahhoz, hogy megrendítsen az adóhivatal szabályos működésébe vetett bizalmat?
Hát, szemtelen módon kénytelen vagyok visszakérdezni. Hallott már ilyet 1987 óta, mióta adóhatóság van Magyarországon, hogy adóellenőrök néve nem névtelenül, nem elmebeteg összeesküvés elméletekkel, hanem adóellenőrök, jól megérvelt, logikus okfejtéssel, alátámasztott ilyen elemzéssel előjöjjenek. Hallott már ilyet? Én nem hallottam ilyet. És szerintem ez mindenképpen új helyzet. Nem tudjuk, nyilván nem tudhatjuk, hiszen mi nem vagyunk, és nem is lehetünk az adótitkok birtokában, hogy konkrétan mely cégekre, mennyiben, és milyen konkrétan milyen személyi felelősséggel gondolt Horváth András, illetve az azóta fölbukkant adóellenőrök, vagy ex-adóellenőrök. Ez nyilván majd az ügyészség dolga, és gondolom az ügyészségnél ott vannak konkrétabb információk, de az, ami nyilvánosságra jött, annak elégnek kell lennie ahhoz, hogy az ügyészség mellett egyrészt a kormányzat is egy komoly vizsgálatot lefolytasson, ne egy ilyen kamu szöveggeletessen minket, hogy ők hétvégén már mindent megvizsgáltak, és minden rendben van, nincs itt semmi látnivaló. Legyen egy komoly vizsgálat, nem csak a Nemzetgazdasági Tárca, hanem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részéről is, és van a parlamentben is dolog, hiszen van, amit a tehát az, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, azt kikövette el ez a nyomozóhatóság dolga, nem a kormányé, nem a parlamenté. Az, hogy egyébként a hivatal működésében minden rendben van-e, ebben van dolga a kormányzatnak. Harmadrészt viszont azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az elmúlt minimum 7 esztendő költségvetés, illetve zárszámadási törvényeinek az előkészítésénél a kormány mennyiben és kellő lelkismeretességgel vette tekintetbe a kiemelt adózóktól várható adóbevételeket. Az is a parlament dolga, hogy abban számon kéri a kormányt, hogy a stratégiai partnerségi megállapodások aláírása előtt az ilyen stratégiai partnerségi tárgyalásokon a multicégeknek kellően utána mentek-e, mielőtt mindenféle regáli jogokat beígértek nekik, hogy a tőlük elvárható adómennyiség befolyt-e egyébként a közös kasszába. Ezt egy parlamenti vizsgálóbizottság tudja számon kérni. És hogyha valóban nincsen takargatni a valója a kormánynak, akkor saját magának kéne kezdeményeznie, hogy minden lehetséges fronton, nem csak a nyomozóhatóságnál, azonnal induljon el egy transzparens vizsgálat. Ez elemi érdeke a kormánynak, jegyzem meg, elemi érdeke a szocialista pártnak is, amelyik ugye kormányzati felelősséget viselt 2010 előtt.
Ha ez a vizsgálóbizottság nem jön össze, van-e a parlamentnek más eszköz a kezében, illetve azoknak a képviselőknek, amelyek a vizsgálatot szorgalmazzák? Van-e más út?
Hát nyilván szórakozhatunk mindenfélével, fogjuk is tenni. Interpelláció, írásbeli kérdés, azonnali kérdés, napirend előtti, napirend utáni felszólalások, ami a csövön kifér. Viszont, hogy a házszabályt idézzem, ugye ez pontosan az a kérdés, ami nem intézhető el interpellációval, illetve azonnali kérdéssel.
De például egy vizsgálóbizottsággal elintézhető? Hát tud olyan vizsgálóbizottságot mondani, aminek az eredménye az elmúlt 20 évben közmegelégedésre bőrdítette volna le a követ mindenki szívéről, hogy igen, kiderítették.
A lehetősége bár mindegyik elindult a vizsgálóbizottságnak megvolt arra, hogy a kellő tényeket feltárja. Az, hogy ezekkel a tényekkel, vagy ezekkel a lehetőségekkel a politikusok az elmúlt 25 évben mennyire éltek, efelől nekem nincsenek illúzióim. Mi LMP-s képviselők, akik nem voltunk érintettek az elmúlt 25 év kormányzásában, mi mindenképpen abban vagyunk érdekeltek, hogy föláll egy ilyen vizsgálóbizottság, hogy a vizsgálóbizottsági eszközökkel kicsikart információkat részben a nyilvánosság elé tárjuk, részben pedig abból kezdeményezünk további lépéseket. Mi ezért vagyunk itt, és nyilvánvalóan mi ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy egy vizsgálóbizottság nevetséges cirkuszokba fulladjon. Nem véletlen, hogy a Fidesz egyébként menekül is mindenféle vizsgálóbizottsági kezdeményezés elől, ugyanúgy, ahogy a Szocialista Párt is, mert hogy azért a történethez az hozzátartozik, hogy most éppen azt fájt a szocialistáknak, hogy a jobbikosok kézjegye ott van. Hát nem tudom, mit gondoltak, amikor ők EON ügyben vizsgálóbizottságot kezdeményeztek, és egyébként az ívet aláírták első körben a jobbikosok is, hogy akkor hogy lesz meg a 78 aláírás. De az LMP-nek az elmúlt fél évben volt két másik vizsgálóbizottsági kezdeményezése. Az egyik megvizsgálta volna, hogy 2007-től, tehát Bajnai Gordon miniszterkedésétől kezdve egészen mostanáig Lázár János működéséig a fejlesztési pénzekből mekkora hányad vándorolt offshore paradicsomokba. A szocialisták nem írták alá, és nem a Jobbikra hivatkozva nem írták alá. Nem is lett belőle semmi. Másodjára pedig a Molina ügyet, ugyanúgy, ahogy a Horváth Szábor, azt gondoltuk, a Magyarországgyűlésnek is meg kéne vizsgálnia. A szocialisták indokolás nélkül nem írták alá ezt az évet. Nem is tudtak arról, hogy egyébként a jobbikosok aláírták-e már vagy sem. Úgyhogy maradjunk abból, hogy ez egy falvédő szöveg a szocialisták részéről, és az elmúlt 25 év politikai elitje nem érdekelt abban, hogy tisztességes vizsgálóbizottsági munkálatok folyanak a Magyarországgyűlésben, nem érdekeltek abba, hogy a közös bűnöket egyszer leleplezzék.
A kipakoló adóellenőr Horváth András személyes kiállásán azon, hogy vállalta a nevét, ezentúl életszerűnek látja ezt a történetet? 1000 milliárdos tételről van szó, állami, adóhivatali, meg maffia összeesküvésről. Életszerű ez?
Természetesen az összeesküvésekkel én is azért óvatosan bánok, viszont egy dolgot tudunk, illetve látunk, és erről nagyon sok elemzés tanulmány megjelent az elmúlt 25 évben, azt hiszem elsőként talán Szalai Erzsébet tollából még a 90-es években, még az új magyar kapitalizmus hajnalán, hogy Magyarországról irdatlan mennyiségű, itt megtermelt jövedelem vándorolt ki, nem csak offshore pénzekbe és ilyen offshore ügyletekkel keresztül, hanem az úgynevezett transferározáson keresztül. Hogy a magyar gazdaságpolitika sikerkritériuma gyakorlatilag 87-88-tól kezdve folyamatosan most is pusztán annyi, hogy mennyire befektető barát a környezet. Ide tudunk-e csábítani egy Mercedes-t, egy G-t, bárki mást. Csak ez érdekelte. És azt mutatta ki elsőként Szalai Erzsébet már a 90-es évek elején, és hát azóta is jó néhány tanulmány, hogy nem csak offshore ügyleteken keresztül vándorolt ki irdatlan mennyiségű jövedelem Magyarországról, hanem az úgynevezett transferározáson, amikor a betelepült multicégek olyan menedzser szerződéseket kötnek, olyan outsourcing, tehát ilyen kiszervezett szolgáltatási szerződéseket kötnek a kinti tulajokkal, illetve a kinti egyéb leányvállalatokkal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt megtermelt nyeresség, amiből utána keményen adózni lehet a magyar kasszának, nem termelődik meg. És ezt a magyar gazdaságpolitika, a magyar jogrendszer elnézte. Tehát, hogyha a nagy képet nézzük 25-30 éve, akkor azt látjuk, hogy miközben sikeresen ketté szakították a magyar gazdaságot, tehát hogy a hazai KKV szektor nem bírja a tempót a multiszektorral, illetve a kormány közeli oligarchákkal, amit a multiszektor megtermelt, annak egy jó része eleve kiment ebből az országból. Lehet, hogy nem bűnös, tehát lehet, hogy nem bűncselekményen, meg kell vizsgálni, hogy Horváth úr jelentése mögött milyen konkrét tényállások vannak, milyen konkrét cselekmények vannak, milyen egyenre a vizsgálatot követeljük, De egy dolog biztos, hogy az látszik a nagy képből és a nagy számokból, hogy a transferárazással hihetetlen mennyiségű jövedelmet pumpáltak ki ezek a cégek Magyarországról úgy, hogy közben viszont a rendszerváltás hajnalán a 90-es években, amikor ezek a multicégek bejöttek, Temérdek magyar termelőkapacitást be kellett zárni. Hiszen a magyar élelmiszeripar, a magyar textilipar gyakorlatilag lehúzta rólót a 90-es évek végén. Tehát ezek a cégek megszűntek, komplett kistérségek, kisvárosok, gondoljunk például Martfűre, de mondhatok más kisvárosokat is, az Alföldről praktikusan egy ilyen halálközeli állapotba kerültek, amikor például ott ugye a cipőgyárnak annyi.
Tisza cipő.
Így van, így van. De lehet említeni a magyar cukoripart, amiről ugye most visszamenőleg a Fidesz hatalmas vizsgálóbizottsági kezdeményezésekkel élt ugye 2010-ben. Viszont akik betelepültek, ott megengedhetetlen mennyiségben ment ki jövedelem annélkül, hogy erre a magyar politika, a magyar jogrendszer reagált volna. Ennyit tudunk, és olvassuk Horváth András jelentését, és látjuk most ugye a mai nap is a különböző adóellenőröknek a megjegyzéseit. Ez mindenképpen aggodalomra ad okot, és egy dolog biztos, emellett nem lehet úgy elmenni, ahogy ezt a kormány próbálja megúszni.
Hogyha a nagy képet nézi, és tegyük föl, Horváth Andrásnak igaza van, és ezt egy vizsgálat bebizonyítja, meddig lát előre? A magyar élelmiszeripar ettől nem fog visszajönni. Ez a cipőgyár nem fog újraindulni.
Ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy egyrészt nem akarom megelőlegezni a vizsgálat eredményét. Ha bebizonyosodik azt, hogy Horváth Andrásnak igaza van, és ezeket bizonyítani lehet jogi eljárásokban, kapásból is közvetlenül szerintem jelentős mennyiségű bevételre számíthat a magyar államkassza. Hogy miről beszélünk? Amit Horváth úr megpendített, az azt jelenti, hogy évente nagyjából 1000 milliárd forint folyt el azokon az ügyleteken, azokon az adókímélő, adócsaló megoldásokon, amit az ő jelentése tartalmaz. Ez az 1000 milliárd forint azt jelenti, hogy a Gyurcsány, Bajnai, Orbán csomagokra nem vagy sokkal kisebb hányadba lett volna szükség az elmúlt években. Ez az 1000 milliárd forint azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar oktatási rendszert helyre lehetne billenteni. Tehát ezek kőkemény pénzek. Egy. Kettő. Szerintem jót tenne Magyarországnak, hogyha végre lennének olyan komoly téttel bíró ügyek, amiknek a végére lehetne járni. Tudnék, ez nem pusztán az adóhatóságról szól, nem csak azokról a cégekről szól, akár kormányközeli oligarchák, akár multicégek, kivételezett multicégek, akikkel kapcsolatban sejtetéseket enged meg ez a jelentés, hanem arról van szó, hogy Magyarország meddig marad egy következmények nélküli ország. Mert hogyha az a tudat marad meg a magyar társadalomban, a magyar gazdaságban, hogy valakiknek itt mindent lehet, akkor ne várjuk azt, hogy a jogkövető magatartás az úgy szét fog áradni ebben az országban.
Mi lesz, ha Horváth András bíróságra megy? Úgy tűnik, hogy megy, mert hogy vagy már följelentették, vagy fel fogják jelenteni. Az LMP odaül mellé a vádlottak padjára? Segíteni?
Szerintem Horváth András jelen helyzetben nem fog vádlottak padjára kerülni. Hát, nevetséges. Ezt a kormány se gondolja. Rágalmazásért. Hát hol élünk? Hát annak a rendszernek már vége, az Kádár elvtárs idején volt, amikor valaki csúnyát mondott a pártra vagy a kormányra, akkor hatóság megsértése miatt számon lehetett kérni. A rágalmazás tényállása az emberi becsületet védi. Én úgy tudom, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium az nem egy ember, hanem egy állami hivatal, nincsen becsülete, éppen ezért büntetőjogi védelem sem illeti meg a Nemzetgazdasági Tárca védelmezett becsületét. Ezt szerintem senki nem gondolja komolyan, hogy miatt Horváth urat vádlottak padjára lehet ültetni.
De akkor milyen eljárás lesz? Ha nem lesz eljárás, akkor eljárás nélkül mi derülhet ki?
Horváth úr tett egy feljelentést ugye az ügyészségnél, én úgy tudom, erről ő nyilatkozott, hogy abban, amit ő az ügyészségnek csatolt, vannak konkrétumok szemben azzal, amit nyilvánosságra hozott. Az ügyészség, én azt gondolom, hogy a jogállami elvárásoknak megfelelően végére fog járni, illetve végére kéne, hogy járjon ennek az ügynek.
De most az ön megítélése szerint olyan ország vagyunk, ahol lehet hagyni, hogy az ügyészség a saját menetében ennek a végére járjon, vagy politikai nyomás is kell hozzá, mondjuk az LMP részéről?
Nekünk az a dolgunk, hogy ne engedjük azt, hogy Magyarországon ügyeket el lehessen sikálni, ne engedjük azt, hogy a magyar állam fogja és kiszolgálója legyen különböző oligarcha csoportoknak.
De erre az az interpelláció, azonnali kérdés,
sajtótájékoztató, ez az eszköz. Nincs, ha a kartelpártok minket megakadályoznak a vizsgálóbizottság életrehívásában, akkor tesszük azt, amire lehetőségünk van, akár tüntetés, akár napirend előtti felszólás, akár interpelláció. A fantáziánk az nyilván kimeríthetetlen, hogy mi mindennel lehet tiltakozni. De előbb
arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha Horváth Andrásnak igaza van. Mi jöhet? Mi van akkor, hogyha nincs igaza, téved, rosszul tudja, vagy egyéb motivációk miatt tálalt ki, akkor rántja magával azokat is, akik mellé álltak, nem?
Szerintem mi mindig pontosan fogalmaztunk az elmúlt egy hétben. Az LMP ebben az ügyben egyet szeretne, hogy legyen korrekt vizsgálat. És ne bujkáljon sem a mostani, sem a korábbi kormány oldal az alapos vizsgálatok elől, hogy földerítsük azt, hogy mi áll a Horváth jelentés mögött. Mi alapvetően ennyit követelünk. És azon kívül pedig élünk természetesen a gyanúperrel, hogy nem légből kapott ez a jelentés. Itt utaltam arra, hogy már a 90-es években komoly aggodalmak fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy a betelepülő nagy multinacionális cégekből mekkora meg itt Magyarországon magyar emberek által megtermelt jövedelem áramlott ki adózatlanul Magyarországról. Tehát látunk bizonyos tendenciákat az elmúlt 25 évből, és ahhoz a Horváth jelentés túlságosan is kimunkált, és érvelés gazdag, és összefüggő, és logikus, hogy egy mozdulattal le lehessen söpörni, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Nem tudjuk azt, hogy pontosan mennyiben, hány százalékban van igaza, de azért követeljük azt, és én azt gondolom, hogy ezt igazából elsőként nem is az LMP-nek, hanem a Fidesznek kellett volna követelnie, hogy minden lehetséges úton induljanak el vizsgálatok. Ez nem csak az ügyészséget jelenti, komoly kormányzati vizsgálat induljon meg, és induljon meg egy országgyűlési vizsgálat. Pontosan azért, hogy ennek az ügynek a végére lehessen járni. Aki akadályozza a komoly vizsgálatot, az nyilvánvalóan nem érdekelt abban, hogy tisztán lássunk a Horváth jelentésben megfogalmazott vádakat illetően.
A minisztériumi hétvégi vizsgálat jegyzőkönyvét, dokumentumait megkapták-e már? Vagy hanem akkor ki kényszerítik-e?
Én remélem, hogy meg fogjuk kapni.
De ki tudják kényszeríteni? Akár egy országgyűlési képviselő?
Kibizony.
Hogy kell?
Úgy kell, hogy írunk egy adatkérést, amit, hogyha nem teljesítenek, akkor az ember ír egy keresetlevelet, benyújtja a bíróságra, jelen esetben a fővárosi törvényszékre. Ha kell, akkor fellebez a fővárosi ítélőtáblához, és akkor előbb-utóbb meg fogja kapni. Van egy jogerős ítélet, ha nem hagyják végre, akkor hívunk rendőrt és végrehajtót, bemegyünk a minisztériumba, és kiszedjük.
És az a dokumentum, amit ott ezzel a módszerrel kiszednek, az feltehetően a teljes dokumentum? Tehát lehet abban bízni, hogy amit most kiszedetnek, az nem tudom mikorra lesz a kezükben, akkor az a hétvégi vizsgálat csorbítatlan dokumentum?
Ángyán professzor úrral ezt az adatkérést azért intéztük a Nemzetgazdasági Tárcához, hogy jöjjön elő a napvilágra Varga Mihály, és mutassa már meg az embereknek, hogy milyen vizsgálat az, amelyiket egy hétvége alatt egy ilyen terjedelmes logikus jelentéssel kapcsolatban le lehet folytatni. Nincsenek illúzióim, hogy nagy kalandok vannak ebben a jelentésben, de ezt lehetőleg lássa mindenki.
Kikényszerítik? Igen. Mindenképpen. Mikor?
Például lássuk azt, hogy nem véletlenül egy komu bluff jelentésről van szó. Én már megéltem olyat egyébként, még az előző kormány alatt, amikor 2006 őszi eseményekkel kapcsolatban, amikor az akkori miniszterelnök ugye az úgynevezett Tölgyesi Bizottság jelentésével próbáltak arúzni, majd utána, amikor eljutottunk a bíróságig, akkor kiderült, hogy nincs is ilyen jelentés.
Jó, mikorra lehet a kezükben emberi számítás szerint?
Hát emberi számítás szerint, ha most elment az adatkérés, azt ugye meg kell kapni a tárcának, ha készhez vették, onnantól számított 15 napon belül kell felelniük. Én remélem, hogy Varga Mihály, ugye ő az adatkezelő, egy törvénytisztelő jogkövető magyar állampolgár, és 15 napon belül nekünk kiadja a jelentést.
Ha nem, akkor jön a per.
Akkor megyünk bíróságra, így van.
Meglehetősen gyorsan reagáltak a kúria plázák a vasárnapi munkarendjével kapcsolatos döntésére, és törvénymódosítást javasolnak. Korábban is azt gondolták, hogy ha a bíróság dönt, akkor a legjobb megoldás a gyors törvénymódosítás? Vagy ebben van némi irónia?
Semmilyen irónia nincs, hát itt ugye adott esetben az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok szerepe az élesen elválik, mert ugye az Alkotmánybíróság arra van, hogy az alaptörvény alkotmány rendelkezéseit értelmezze, ha az alkotmánybíróság mond valamit, hogy alkotmányba ütközik, akkor civilizált országban nem szokás utána hozzányúlni az alaptörvényhez. Más a helyzet a bíróságokkal, akik az írott, arra vannak, hogy az írott jogot alkalmazzák. Tehát ők nem minősítik az írott jogot, hanem kizárólag alkalmazzák, egész más a kettőnek a rendeltetése. Ha viszont a bíróság azt mondja ki egy rendelkezésről, amit most mondjuk kimondott a kúria, hogy szerint ebbe belefér az, hogy a plázák azok ugyanolyan intézmények, mint mondjuk a rendőrség, vagy a mentők, vagy a tűzoltóság, akkor szerintem a politikusnak nem az a dolga, hogy minősítse a bírósági ítéletet, azt tiszteletben kell tartani, hanem le kell vonni azt a következtetés, hogy akkor a kúria elé került joganyag, az nem jó. Van egy kiskapu. Jegyzem meg, ezt a kiskaput még csak nem is a Fidesz nyitotta ki a kizsákmányolás törvénykönyvével, ez a szabály már az előző kormány alatt hatályos munkatörvénykönyvében benne volt, amelyik ugye lehetővé teszi, hogy a társadalmi szokásoknak
bevett gyakorlatot plázába, igazából hétvégén jár mindenki.
Az LMP-nek meg az a felfogása, ugye pont most pénteken lesz a ne vásárolj semmit nap. Nekünk az a felfogásunk, hogy ezt a társadalmi szokást ezt lehetőségeinkhez képest vagy megváltoztatni kell, vagy semmiképpen sem szabad ennek a szokásnak a kiteljesedéséhez törvényi segítséget
adni. KDNP-nek is van egy ilyen vonulata, amelyik ezt helyesnek tartanak.
Elképzelhető, ehhez képest a KDNP ebben az ügyben nem lépett semmit, mi most lépünk. Viszont azért itt lássuk azt, hogy ez egy kétfedelű történet. Egyik arról szól, hogy a nagy kereskedelmi láncok brutális módon zsákmányolják ki a náluk dolgozó embereket.
Mégis
nem csak a vasárnapi pótlékról van szó, hanem arról is, hogy tessék megnézni, hogy milyen munkajogi védelem illeti meg, nem most, az elmúlt 15 évben milyen munkajogi védelem illette meg azokat a kereskedelmi dolgozókat, akik ezeknél a nagy láncoknál bevásárlóközpontokban dolgoztak. Semmilyen. A másik viszont, hogy ez a döntés azt mondja, hogy bevásárlóközpontokban ott ilyen társadalmi szokások szerint elfogadott az, hogy ők vasárnap is nyitva vannak, tehát aki ott dolgozik, annak nem jár a vasárnapi pótlék. Viszont ez visszafelé is igaz. Aki nem ott dolgozik, hanem mondjuk egy sarki boltban, egy mellékutcában, mondjuk egy játéküzletben, ott annak a kisvállalkozónak, aki ezt a boltot, üzletet működteti, ki kell fizetni a vasárnapi pótlékot. Magyarul a törvényhozó és a törvényt alkalmazó bíróság újra generál egy iszonyatos előnyt a plázáknak, a bevásárlóközpontoknak, a nagy láncoknak szemben, a hazai KKV-szektorral szemben. Mi erre is reagáltunk.
Ezt a munkatörvénykönyvének a módosításával lehet orvosolni, ezt csak, így, vagy lehet menni alkotmánybírósághoz, tehát itt verseny sem.
Alkotmánybírósághoz nem,
semmi
hát a Fidesz egyrészt a Fidesz bezárta a kaput, hogy alkotmánybírósághoz lehessen menni, ezt azért lássuk világosan. A Fidesz megfosztotta a parlamenti képviselőket is, és az egyszerű embereket is, hogyha bármilyen alkotmányos visszásságot látnak, úgy gondolják, hogy jogsértő módon turkál mondjuk a zsebükben az állam, akkor elmenjenek alkotmánybírósághoz. Ez a kapu be lett zárva, törvényt kell módosítani, és világossá kell tenni azt, hogy lehet, hogy a kúria úgy látja, hogy a társadalmi szokásokba beletartozik ma az, hogy a pláza nyitva van vasárnap, viszont hogyha ez ebbe a kúria szerint ebbe a szabályba ez beleértendő, akkor egyértelművé kell tenni a jogszabályban, hogy ezzel viszont a törvényhozó nem szimpatizál. Uh-huh. Az LMP semmiképpen nem szimpatizál.
És akkor azt kéne beleírni, hogy járjon vasárnapi műszakpótlék.
Mi ennyit mondtunk, is, van. Mi ennyit mondtunk, hogy ott is járjon pótlék. Tehát itt mondom, két dologra reagáltunk. Egyik, hogy elfogadhatatlan az, hogy a kereskedelmi szektorban nagy láncoknál dolgozó embereket ilyen módon kizsákmányolják. Egyáltalán egyébként ez messzebbre vezet. Tehát azt látjuk, hogy egy olyan gazdaságpolitika érvényesül elsősorban az elmúlt 3 évben, amelyik úgy gondolja, hogy a bérszínvonal leszorításával lehet a magyar munkaerőt olyan olcsóvá tenni, hogy ez egy kedvező környezet legyen a betelepülő multiknak, meg persze a kormány közeli narancsos oligarcháknak. A másik pedig, hogy az, hogy a plázákban nem kell vasárnapi pótlékot fizetni, az egy újabb, iszonyatos versenyelőnyt jelent a nagy láncoknak.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Schiffer András, az LMP parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.